Azt ígértük tegnap este, hogy kicsit rendbe rakjuk a tegnap esti tananyag végét, mert nem volt teljesen világos a dolgok levezetése. Ugye most valóban egy próbálkozást fogunk tenni, úgyhogy a 138-as lap vége felé fogunk indulni. Tanulában egy brájtában a következőt tanultuk. És hívmerásra már manili és lécepről innen idim közben a pisei makiri. Ha egy halálos ágyán fekvő, halálán lévő végrendelkező azt mondja, van egy követelésem kónnál 100 000 forint, akkor a tanúk, akik följegyzik a végrendeleteit az illetőnek, ezt nyugodtan leírhatják, annak ellenére, hogy nem tudták ellenőrizni, hogy ez valóban így van-e, vagy sem. Mindenképp ők leírják, amit leírnak, és éppen ezért, ha majd ez a feljegyzés a Bézdin elé, a bíróság elé kerül, akkor a bíróságnak viszont egy szigorú ellenőrzéssel kell megvizsgálnia, hogy valóban jogos-e ez a követelés, volt-e követelése, bocsánat, volt a követelés az illetőnek Kónnal szemben. Ez Rabbi Meir véleménye. Vitottak a bölcsek. Hamimimim, énekeiszvin, elejimkem a kirin, fichach és jó hú, gaive, én szerek a virája. A bölcsek viszont azt mondták, hogy nem. A feljegyzésbe ezt ne írják le a tanúk, csak az alapján, mert ezt mondta a végrendelkező, hanem nézzenek utána, és akkor írják le, hogyha úgy tűnik, hogy megalapozott a követelés, és hogyha megalapozott a követelés, akkor bizony leírhatják. Ezért aztán, hogyha ez a feljegyzés elkerül a bírósághoz, akkor a bíróság nyugodtan behajthatja a feljegyzés alapján a követelést, és nem kell további vizsgálódásnak alávetni a dolgot. Amrab Nachman, Ameli Hunna, Tana Rabbi Meir, Eimer, Ein Köiszvim, Ha Chamim, Eimer, Ein Köiszvim. Rab Nachman ennek a vitának a kapcsán azt mondta, hogy Hunna úgy tanította neki, hogy pont fordítva volt. Rabbi Meir volt az, aki azt mondta, hogy a tanúk ne írjanak, ne írják föl, ne jegyezzék föl önmagában a kijelentés alapján, hogy van egy követelés, és a bölcsek voltak azok, akik azt mondták, hogy nyugodtan föl lehet írni. De Áfrabi mérlői Amár, Elami Sum, Bézdüntajen, és Rabbi Meir, aki ezt szerint a változat szerint azt mondta, hogy ne írják föl a tanúk a feljegyzésbe ezt a követelést, amíg utána nem néznek, és biztosan nem mennek, ő is azért mondta, amit mondott, valójában egyetértett, hogy föl lehetne írni. Tehát önmagában, hogyha a haldokló azt mondja, hogy Kón tartozik neki 100 000 forinttal, az további vizsgálódások nélkül nyugodtan fölírhatnák a feljegyzésbe a végrendelkezőt feljegyző tanúk. Mi az oka annak, hogy ő mégis ellenzi, hogy ez megtörténjen? Az, hogy attól tart, hogy később ez a feljegyzés egy tudatlan bíróság elé kerül, egy felkészületlen bíróság elé kerül, és a felkészületlen bíróság ez alapján, a papír alapján, vagy feljegyzés alapján fogja behajtani a követelést az illetőtől. Pedig az ő feladatuk az lenne, hogy ennek az ügynek utána nézzenek, hogy értsék azt, hogy egy végrendelkezés feljegyzése az még nem bizonyító erejű egy követelés esetén. Tekintve azonban, hogy hoisisin le beizdintai, hogy tartunk attól, hogy egy olyan bíróság elé kerül az ügy, amelyik felkészületlen, ezért elővigyázatosságból már a tanúk se írják le az ügyet. Oké. Amarab Dimi Nahárda, Hilchasza Ein Chaisesin a Bézintai. És a Dimi Nahárdából ennek kapcsán azt mondta, hogy ha az a kérdés, hogy kell-e tartanunk téves bíróságtól, tehát kell-e tartanunk attól, hogy általában ügyek majd egy tudatlan, felkészületlen bíróság elé kerülnek, a szabály az az, hogy ettől nem kell tartanunk. Tehát magyarul, ha van egy adott szabály, aminek az egyik alappillére támasztéka az az, hogy egy felkészült bíróság elé kerül majd az ügy, és ők tudni fogják, hogy ezt a dolgot hogyan kell kezelni, akkor nem kell attól tartanunk, hogy ez illetéktelen, felkészületlen bíróság elé kerül majd, akik nem tudják, hogy mit kell csinálni, és ezért változtassuk meg a szabályt. Oké. Akkor itt most abból az a konklúziónk átmenetileg, hogy én ha is esin le bézdintain. Nem kell tartanunk a téves bíróságtól. Vagy a téves, felkészületlen bíróságtól. Más nem ide rabbe, de amer rabbe én ha is esin eleimkén makirin, én men manin eleimkén makirin. Miben más ez a szabály, vagy ez a megállapítás, attól, amit egy másik helyen tanultunk, amiből úgy tűnik, hogy mégiscsak tartanunk kell a tévedő vagy felkészületlen bíróságoktól. Rove mondásáról van szó, aki azt mondta, hogy amikor egy speciális válást jön kérni egy asszony, ugye itt ez a, vagy a sógorházasság feloldásáról van szó, ugye a halica, vagy a kiskorú házasságának a feloldásáról, ahol a kiskorú visszautasítja a házasságot, amiben a anyja vagy a bátyja akarja belevinni. Ezekben az esetekben a bíróság akkor celebrálhatja, vezetheti le ezeket a válásokat, ha ismeri a feleket. Lefichach, köszfingét, halicegét, munáfot, pisém a kirin, és ezért, mivel a szabály az, hogy a bíróság mindenképpen csak akkor celebrálhatja ezt, hogyha ismeri a feleket, ezért a tanúk, akiknek a jelenlétében ez történik, készíthetnek feljegyzést a dologról, akkor is, ha ők viszont nem ismerik a feleket. Álljunk meg egy pillanatra. Ez ugye, ismerik a feleket, ez mit jelent? Megjelenik valaki, hogy el akarok válni a férjemtől, vagy el akarok válni itt a sógoromtól, akkor csak akkor tarthatják a bíróság, csak akkor csinálhatja meg ezt a válást, hogyha tudja, hogy a nő és a sógor az valóban nő, egymás sógora és sógornője, és hogy egymással összeházasodtak, ugye a megözvegyült sógornő hozzáment a sógorához, vagy nem akar hozzámenni a sógorához, és ezért csinálják a halicát, mert ha nem ismerik őket, akkor fölmerülhetne az a probléma, hogy esetleg ez nem egy valós válás, és valakit be akarnak csapni, vagy félre akarnak vezetni, de mindenképp ismerniük kell. Most a szabály alapból különben az lenne, legalábbis most azt gondoljuk, hogy nem kéne, hogy ismerjék. Nem kéne, hogy ismerjék a két felet, mindenképp megcsinálhatnák ezt a halicát, és abban bízhatnánk, hogy később, ha a bíróság, egy másik bíróság elé kerül ez az ügy, akkor a bíróság megvizsgálná a kérdést, és nem hagyatkozna csak a válásra, mint egy valamilyen ügyben bizonyítási tényező. Mi az oka annak, hogy ez nincs így? Mi az oka annak, hogy mégiscsak a primér bíróság ezt meg kell, hogy vizsgálja, mielőtt megcsinálja a válást? Az, gondoljuk most, hogy hogy a későbbiekben tartani fogunk attól, hogy egy illetéktelen vagy egy felkészületlen bíróság elé kerül az ügy, akik nem fogják a vizsgálatot komolyan venni, vagy akik azt fogják gondolni, hogy nekik már egy ilyen ügyet nem kell megvizsgálniuk. Most ugye, ha ez így van, akkor ez mégiscsak azt jelenti, hogy hogy általánosan kell azzal számolnunk, hogy egy ügy az egy téves vagy felkészületlen bíróság elé kerül. Azt mondja, Talmud loj, bézdin baszor, bézdin loj dajki, bézdin baszor, édim dajki. Azt mondja, Talmud nem. Ezt így nem lehet levezetni. A helyzet a következő. Ha a bíróság elé kerül valami, ami egy olyan jogügylet, amit egy korábbi bíróság csinált, akkor az teljesen természetes, hogy a bíróság nem vizsgálja újra azt, amit a korábbi bíróság csinált. És ezért egy válást nem fognak újra vizsgálni, mert abból indulnak ki, hogy primer módon az első bíróság, ahol ez az egész ügy bekerült, az első bíróság volt az, aki ezt már megvizsgálta. Ugyanakkor viszont a bíróságtól az elvárható, és ez így is van, hogy egy sima feljegyzést, ami nem egy bíróság előtt történt jogügylet, hanem csupán tanúk előtt történt feljegyzés, azt viszont újra vizsgáljanak. És ez az oka a különbségnek a két eset között. Tehát amikor a halálos ágyán végrendelkezik az illető, akkor azt feljegyezhetik a tanúk, anélkül, hogy jobban megvizsgálnák az ügyet, mert abból indulhatnak ki, hogyha majd az ő feljegyzésük a bíróság elé kerül, akkor mielőtt a bíróság eljárna a feljegyzés alapján, akkor egy vizsgálatot fognak elrendelni, mondjuk a feljegyzésben szereplő tartozás valóságtartalma kapcsán. Ugyanakkor viszont, hogyha egy bírósági ügy kerül egy másik bíróság elé, egy korábban a bíróság előtt letárgyalt és megvékezett ügy, akkor ott nem várjuk el, nem feltételezhetjük, hogy a bíróság újra megnyissa az ügyet, és azt megvizsgálja. Tehát ilyen értelemben akkor maradhatunk annál a megállapításnál, amit Rav Dimi mondott, hogy én ha is én a bézintain, hogy nem kell tartanunk attól, hogy később egy ügy az egy felkészületlen bíróság elé kerül. Jó, idáig tartott a 138-as lap. Most a 138-as lap legvégén a misnával fogunk kezdeni, és ez lesz az, ami ki fogja tölteni a mai 139-es lapról szóló tananyagunk nagy részét. Oké, korábban szó volt arról, hogy ha valaki elajándékozza mondjuk a gyerekének a vagyonát, és ezt úgy teszi, ami ma is nem viszonylag divatos, hogy a tulajdonjogot elajándékozza a gyereknek, de a haszonélvezeti jogot megtartja magának. Ugye ebben a speciális helyzetben mindaddig, míg él a örökítő, addig ő az, aki használja, és a hasznát felhasználja az adott vagyonnak. Tehát, hogyha mondjuk egy termőföldről van szó, akkor annak a termését, gyümölcsét ő lesz az, aki hasznosítja. De ha meghal, akkor a tulajdonjog az rászáll a megajándékozott félre. A kérdés az az, hogyha itt a megajándékozott fél mondjuk nem egy örökös, hanem egy idegen. Vagy egy örökös, de nem az örökség arányában ajándékozta meg ezzel a vagyonelemmel a felmenője. Akkor természetesen az ajándék fölülírja az öröklés normál szabályait, és megkapja az örökségnek ezt a részét, a megajándékozott, annak ellenére, hogy az öröklés szabályai ajándékozás nélkül nem ez diktálnák. Oké? Akkor mi a helyzet azzal a haszonnal, vagy azzal a gyümölccsel például, amit a ajándékozó, tehát az örökséget hátrahagyó, vagy ajándékozó személy a halála előtt már nem tudott leszedni. Az kit illet? Az az örökösöké, vagy a megajándékozott félé? Ez lesz a kérdés. Nézzük akkor a misnát. A misna azt mondja, ha aftöjlésű májklekol misi írtszó, másin nyáktalús, ha réhus el, jöjjön. Azt mondja a misna, hogy az apa, aki elajándékozta a földjét, de úgy, hogy az ajándékozás csak a tulajdonjogra vonatkozott, de a haszonélvezetet megtartotta magának, mindaddig, ameddig él, addig leszedheti a földnek a gyümölcsét, és annak adja, akinek akarja. Ha meghal, akkor az a gyümölcs, amit már leszedett, de a földön hagyott, az az örököséi. Örököséi. Milyen? Mert az tulajdonképpen az övé. Akkor meghal, akkor azt az örökösök kapják meg. De az a föld maga, az természetesen megajándékozotté lesz, hiszen övé a tulajdonjog. És a hidus, a novum ebben a misnában az az, hogy nem csak a föld maga, hanem a földön hagyott nem leszedett gyümölcs is a megajándékozotté, és nem az örökösöké. Na pontosan ez az, amivel a Talmud folytatja. Talusin, huberloj. Mit látunk ebből, hogy a már leszedett gyümölcs az valóban az örökösöké, de az a gyümölcs, ami még fönt van a fán, ami még a földön van, az a megajándékozott félé lesz az ingatlannal együtt. Hatánya a sem minneszem, hogy hubbarin lelő kejach. Szóval a Talmud, várjunk csak, de hát ez nem stimmel azzal, amit egy másik helyen tanultunk. Egy másik helyen a Brájta arról szól, hogyha a másik helyen a Brájta arról szól, hogyha tegyük föl, az apa így megajándékozta a fiát egy termőfölddel, ugyanebben a konstrukcióban, hogy ő a tulajdonjogot odaadja a fiának, a haszonélvezeti jogot megtartja magának, és ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg él, addig a gyümölcsöt ő szedegetheti. És mi történik? A fiú eladja a tulajdonjogot, még mielőtt az apa meghalna. Ebben az esetben, amikor meghal az apa, akkor a tulajdonjog a vevőnél van, és ő kerül birtokon belül. De mi van a gyümölccsel, ami ott marad az apa halálakor ebben az esetben? Most ebben az esetben annak a gyümölcsnek az ellenértékét a vevő ki kell, hogy fizesse a fiúnak, az örökösöknek. Miért? Mert ő csak a föld tulajdonjogát szerzi meg, hiszen a tulajdonjogot adta ajándékba az apa a fiának, a fiú ezt a tulajdonjogot tisztán adta el a vevőnek, de nem a gyümölcsöt. Akkor mit látok? Hogy ebben a brájtában a brájta úgy fogalmaz, hogy a gyümölcs, amely a földön van, tehát még nem lett leszedve, az is olyan, ami az örökösöket illeti, és aminek az ellenértékét így a vevő ki kell fizesse az örökösöknek. Hát ez ellentétes azzal, amit mi itt ebben a misnában látunk. Amarul a lőikás kámbe bnoi, kámbe áher. Hogy vajt is adom krövetsze bnoi? Azt mondja, Talmud, Ulla azt a választ adta erre, hogy a különbség végtelen egyszerű. Amikor egy idegenről van szó, az idegen vevő az nyilván kevesebbet kap, tehát ő tényleg szigorúan csak a tulajdonjogot kapja meg, és ezért a gyümölcsöt, ami az ingatlanon van, azt oda kell, hogy adja az örökösöknek, vagy annak az ellenértékét, ki kell, hogy fizesse neki. Amikor viszont egy olyan helyzetről beszélünk, mint ami a mistánkban szerepel, ahol a fiú maga a megajándékozott, aki amúgy különben örökös is lenne, és a kérdés az az, hogy amikor meghal az apja, akkor a földön hagyott, le nem szedett gyümölcs kit illet, akkor itt tekintve, hogy az ember közel áll a saját fiához, ezért abból indulunk ki, hogy nem lesz annyira szigorú, hogy azt mondja, ha élne, hogy akkor azt a gyümölcsöt, azt légy szíves adod a többi örökösnek, hanem azt rá fogja hagyni, ezt ráhagyná az ingatlan tulajdonjogával együtt. És ez a különbség a két eset között. Oké, megyünk tovább a következő misnára. Hinniach bonim doilim ktanim, ének doilim ispárneszin, ajedék ktanim, le ktanim dizainim, ajedék doilim, mele chöjtim, sove. Mi van akkor, hogyha valaki hátrahagy örökösöket, több fiút is hátrahagy, köztük olyanokat, akik nagykorúak, és olyanokat, akik kiskorúak. Ebben az esetben nem lehet azt csinálni, hogy a felosztatlan örökségből a nagykorúak maguknak tartásdíjat vesznek, a kiskorúaknak a kárára, és ugyanúgy a kiskorúak sem vehetnek a felosztatlan örökségből tartásdíjat maguknak a nagykorúak kárára, hanem föl kell osztani egyenlő részekre, és ezekből kell, hogy mindannyian a saját eltartásukat biztosítsák. Itt nagyjából arról van szó, hogy általában, amíg az örökösök nem válnak nagykorúvá, addig nem osztják fel az örökséget. Most akkor addig valamiből viszont el kell, hogy tartsák magukat, tehát tartásdíjat vesznek le költségtérítést. Tartásdíjat vesznek le az örökségből, de ezt csak úgy csinálhatják, hogyha egyenlő részsel csinálják, mert az lenne, hogy valaki valakinek a kárára megrövidíti a még nem felosztott örökséget. Noszuk dail misuk aktanim, mi van akkor, hogyha a nagyok megházasodtak, és a házasság költségeit a még nem felosztott örökségből rendezték, akkor majd a kiskorúak is mondhassák azt, hogy jó, hát akkor a mi házasság, a jövőbeni házasságunkat is abból rendezzük. Imam ruktáni már én nőszem, keresztán a szálltem a teem, én sem nem, elemásra szólom a vélem, noszám. Ha viszont a nagykorúak már korábban megházasodtak, tehát a apa halála előtt, és nyilván a papa fizette a céhet, ő fizette a számlát, amivel úgy általánosságban csökkent az értéke az ő jövőbeni örökségének, akkor a papa halála után a fiatalabb fiúknak nincsen joguk azt mondani, hogy na jó, hát ti megházasodtatok az apánk halála előtt, azzal rövidítettétek a örökségünk, közös örökségünket, akkor a mi házasságunk költségét is a közös örökség kárára rendezzük. Ilyen nincs, mert ami a halál pillanatában hátra maradt, mint örökség, az az, ami lehet osztozkodni, de korábbi sérelmeket, korábbi javakat, jogokat, stb. Nem lehet így felosztani. Ugye eddig most arról szólt, hogyha fiúkat hagyott hátra, csak voltak köztük kiskorúak, vagy nagykorúak. Én nyelv, de őszök tárni, szének, de őszmű spájzai, de tárzulék, már egy mi akkor, hogyha lányokat hagyott hátra, akkor ugyanez a szabály. Ha vannak köztük nagykorúak, meg kiskorúak, akkor a kiskorúak nem kaphatnak tartásdíjat a nagykorúak kárára, a közös hátrahagyott örökségből. A nagykorúak sem kaphatnak kiskorúak kárára, egyenlő részeken kell felosztani, és abból kell, hogy a tartásdíjukat szedjék, egészen addig, amíg az örökséget véglegesen föl nem osztják. Noszuk dailes iszuak tánesz, ha a nagyobbik lányok közben megházasodtak, és ebből a még nem felosztott örökségből rendezték a házasság költségeit, akkor ugyanezt a kiskorúak is megcsinálhatják. Ha viszont azt mondják, Réim, Amruk, Tánészer, Jan, Nőszak, Dersen, Szátem, Atem, ha azt mondják a kisebbik lányok, hogy na jó, ti az apánk halála előtt már megházasodtatok, és ott ő kifizette a közös vagyomból a ti házasságotoknak a költséget, és ezért most azzal tulajdonképpen ti megrövidítettétek a későbbi örökséget, tehát nekünk is legyen jogunk az örökség kárára, vagy számlájára kiházasodni, nos, ezt nincs joguk mondani, mert, ahogy az előbb is mondtuk, amit hátrahagyott a papa, a halála pillanatában az a meghatározó örökség. Zeyn hajmébe banim, mibe banais, se a banais ni zeyn szállít ala banim, ve ha banais, ve én ni zeyn ez ala banais. Van egy valami, amiben a csak lánytestvérek helyzete szigorúbb, mint a lánytestvérek, fiú testvérek mellett helyzete. Ahogy majd látni fogjuk később, ha hátrahagyott az apa lánytestvéreket és fiú testvéreket örökösökként, akkor a lánytestvéreknek joguk van és előjoguk van a tartásdíjukat a közös örökség kárára számolni, de ha lányok, csak lányok maradtak hátra, akkor a lányok a többi lány kárára nem számolhatják el a tartásdíjukat. Oké, idáig tartottam is. Amirav haj gadil achei vásve ikászemi beisza, majde avád avád. Rava megjegyezte ennek az egésznek a kapcsán, volt egy nagy testvér, aki egyfajta ilyen vagyonkezelőként járt el a közös örökség tekintetében. És ő mindenféle, nem tudom én, szép ruhát vett magának, meg Ferrarit, nem azt mondja, meg mindenféle kicitomázta magát a közös vagyomból, akkor ugyanez nem elegáns, és ezt nem lenne szabad csinálnia, utólag, ha már ezt tette, ezt el kell fogadnunk, mert ugye az lehet a mondása, hogy mindezt azért csinálta, hogy reprezentatív legyen, amikor a közös örökség ügyeiben eljár. Ha, nem, de én is pánsz, mert tánim. Azt mondja, Talmud, várjunk csak, de hát mi azt tanultuk a Misnában, hogy a nagyok, tehát a nagy testvérek nem vehetnek el tartásdíjat a kis testvérek kárára. Azt nézzünk be, sírha. Sírha psita. Azt mondtam, hogy igen, de a misnánk az miről szólt? Egy semmire kellőről. Tehát nem egy olyanról, aki bizniszel, és aki eljár a hagyont, kezeli, és mit tudom én, hanem egy munkanélküli nagy testvérről. Na, annak nincs joga. Na, sírha psita. Na, ezt miért kell mondani? Hát, semmire kellő, akkor miért gondolnánk egyáltalán, hogy neki legyen bármilyen joga az örökségből magának tartásgyat levenni a kiskorúak kárára. Mához a téma, niha leudelei nív, ne a másmalan. Szerintem, hogy nem, azt hihettem volna, hogy mindenkinek érdeke, hogy a testvérek közül senki ne nézzen ki rosszul, hanem reprezentatív legyen. És azt gondoltam volna, hogy egy semmire kellő testvér is éppen ezért megteheti, hogy a közös örökség kárára vesz magának ruhát, és így tovább kivesz tartást. És ezért kellett, hogy a misnánk mondja, hogy nem, ebben az esetben ilyen joga nincsen. Nem úgy akkor, hogyha a közös vagyon érdekében jár el, akkor sem elegáns ezt teszi, de utólag kiderül, hogy ezt tette, azt már nem lehet tőle visszavenni. Noszuk, de illim, iszuk, táni. Ugye itt a misnában volt egy pont, amikor azt mondta, hogy ha a nagy testvérek kiházasodtak a közös vagyon számlájára, akkor a kis testvérek is kiházasodhatnak. De utána egy pár sorra lejjebb azt mondja a misna, hogyha a kis testvérek azt mondják, hogy na jó, hát ti kiházasodtatok a közös vagyon kárára, akkor mi is, akkor ezt már nem tehetik meg. Májka már. Amrevudachikamár, noszuk dönyöm le, áhámisza szövém, iszuk tánim, áhámisza a vijem, noszuk dönyöm le, hájá vijem, amruk tánim, áhámisza a vijem, már jön, noszuk dönyöm le, sászádom, hát emény sem, nem, azt hiszem, a vijem, noszám. Erre mondta azt a Júda, hogy mi is magyaráztuk már a misna szövegében is a misnát, hogy miről van szó, hogyha mind a két társaság az apa halála után házasodott, tehát a nagy testvérek kiházasodtak az apa halála után a közös örökség kárára, számlájára, akkor a kis testvérek mondhatják, hogy na jó, hát mi is szeretnénk ugyanezt. Ha viszont a nagy testvérek még az apa halála előtt házasodtak meg, akkor a kis testvérek nem mondhatják azt, hogy na jó, hát ti megrövidítettétek a közös vagyont még az apánk halála előtt, ezért nekünk is legyen ugyanilyen jogunk most az apánk halála után. De a kérdés az, hogy a halál előtt vagy a halál után volt ez a közös vagyon kárára történő házassági költség. Megyünk tovább. Ugye a következő részében a misnák arról volt szó, hogyha lány testvéreket hagyott hátra. Sallach nebul bargeni vele rávra, ve jelam deidu rábeinu lavsza ve achla, ve amda ve niszeiz, bálekiach habe, jöjjére sáve. Egy nagyon érdekes kérdés fog következni, amit már valamikor már korábban érintettünk. Ha valaki kölcsön kér pénzt, akkor normál esetben, ha ez a kölcsön, ez egy írásos szerződésbe foglalt kölcsön, akkor azok az ingatlanok, amelyek rendelkezésére álltak az adósnak a kölcsön átvételekor, azok fedezeti ingatlanná válnak, és ezért, hogyha később a kölcsön felvétele után, de visszafizetése előtt ezeket a fedezeteket elvonja az adós, és eladja, mondjuk, akkor a hitelezőnek joga van a vevőhöz oda menni, és tőle elvenni ezt a fedezeti ingatlant, mondván, hogy a vevő kellett volna, hogy tudjon a hitelezés tényéről, hiszen az írásban történt, és az írásos kölcsönnek híre megy. És ezért a vevő persze visszamehet majd az eladóhoz, tehát az adóshoz, de alapvetően be lehet hajtani ezekből az eladott fedezeti ingatlanokból a kölcsönt. Ha viszont milve alpe, szóbeli kölcsönről van szó, tehát nincsen írásos nyoma, akkor a fedezetként akkor meglévő, de később eladott ingatlanokból a vevőktől nem hajthatja be a hitelező a kölcsönt, mert a vevők jogosan mondhatják azt, hogy ne ragudj, mi nem tudtuk, hogy itt volt egy hitel, és ezért voltunk óvatlanok, és vásároltuk meg ezeket az ingatlanokat. Ez mikor igaz? Akkor, hogyha vevőkről van szó. De a időközben a hitelező ugye kölcsön adott az adósnak, és az adós meghal, és az örököseire hagyja az ingatlanjait. Akkor a hitelező ebben az esetben igenis behajthatja az adósoktól a kölcsönt fedezeti ingatlanokba. Eddig stimmel. Kérdés a következő. Egy nő megházasodik, a házasságkor hozomány ingatlant, hozományt hoz be a házasságba, a hozomány ingatlan. És a kérdés az az, ebben az esetben, hogyha ez úgy történt, hogy a nő kölcsönkért valakitől pénzt, és ezt úgy kérte kölcsön, hogy csak szóbeli kölcsönnel, tehát nem volt írásos nyoma, és utána megházasodik, az ingatlanjai oda kerülnek a férjének a kezelésébe, ugye ebben is többféle variáció van, hogy a hozományi ingatlan milyen módon válik a férjévé, de mindenképpen a férje kezelése alá kerül. Ebben az esetben a férj az vevőnek számít, vagy örökösnek számít? Ha vevőnek számít, az azt jelenti, hogy ilyenkor a hitelező már nem tudja behajtani a nőnek a adott kölcsönt ezekből az ingatlanokból, hiszen egy szóbeli kölcsönről van szó. Ha viszont a férj örökösnek számít, akkor behajthatja. Azt mondta, hogy kell hávejve milvált pejni, gevőnél a kuchasz. Tehát a férj vevőnek számít, és a vevőnek számít, akkor a szóbeli adott kölcsön nem behajtható a vevőtől. Hogy Dilma, jöjjös háveú milvált pej, gevőnél a jöjjösin, vagy talán a férj örökösnek számít, és egy szóbeli kölcsönnél is az örököstől behajthat a hitelező. Amelejét a nina... Nosszuk, de így lesz, iszuk tánnesz, máj láv, nosszuk, de így lesz le bál, iszuk, tánnesz, mi bál. Azt mondta erre, Rave, várjál csak, szerintem a válasz megvan a mi misnánkban. A mi misnánkban mit tanultunk? Hogyha a nagylányok összeházasodtak, és ezzel megrövidítették az örökség, a közös örökséget, akkor a kisebb lányok később jöhetnek, és ugyanezt követelhetik. Vagy ők is hagy házasodhassanak a közös örökség kárára. Most mi úgy értjük, vagy úgy értette Rava a misna szövegét, hogy olyannyira megtehetik ezt a kisebbik lányok, hogy aztán behajthatják ezt a igényüket a házasság költségének a fedezésére a nagylányok hozománnyal elvitt vagyonából a nagylányok férjeitől. Tehát akkor ez mit jelent? Hogy a férj ezek szerint jajres, olyan, mint egy örökös, hiszen ez az oka annak, hogy a kisebbik lányok, akik most szeretnek megházasodni, és akiknek a tekintetében a nagyobbik lányok olyanok, mint hogyha egy szóbeli kölcsön adósai lennének, mégis behajthatják a fértől. Azt mondja, Talmud, laj, nosszuk, de illesz le bál, nyisszuk, de illesz le bál. Azt mondja, ez egy félreértés. Úgy kell értem Misnát, hogy mi is különben értelmeztük. Nem azt mondja Misna, hogy a kisebbik lányok majd a nagyobbik lányaik férjeitől behajthatják abból a hozományból, amit a nagyobbik lányok a közös örökség kárára vittek el a házasságukba. Hanem egyszerűen arról van szó, hogy behajthatják a még megmaradt közösből. Én íve, ha tanni, rabbi hia, noszuk, de érsz a bál, iszuk, tanni, ezt mi bál? Azt mondtam, hogy ez nincs így. Miért nincs így? Mert tanultuk egy helyen, egy konkrét tanításban Rabbi Chiától, hogy úgy kell érteni a misnát, hogy ha a nagyobb lányok megházasodtak, és elvittek a közösből hozományként, és az a férjeikhez került, akkor a férjüktől a kisebbik lányok behajthatják a saját igényüket, amikor ők megházasodnak. Tehát akkor mit látok ebből? Hogy mégiscsak igaz az, hogy a férj olyan, mint az örökös, hiszen ezért hajthatja be a kisebbik lány tőlük az igényét. Azt mondtam, hogy Dilma Sajni Pár Nosszad, Iszlék Hala. Azt mondtam, hogy jó, ez jogos, de lehet, hogy ebből nem lehet egy általános szabályt kikövetkeztetni, mert lehet, hogy a tartásdíj és az egész szituáció, hogy itt vannak lányok, akik örökösként megmaradtak, árvaként, és biztosítani kell a megélhetésüket a hátrahagyott örökségből, ez olyasminek híre megy, és mivel olyasmi, mint aminek híre megy, ezért hajthatják be a fértől a kisebbik lányok a saját igényüket, mert ez nem számít olyannak, mint egy általános milválpe, egy általános szóbeli kölcsön, szóbeli hitelezés, amivel ugye az egész kérdésünk indult. Miért nem számít annak? Mert a szóbeli kölcsönnek ugye az a mondás, hogy szóbeli kölcsönnek nem megy híre, és ezért nem lehet a vevőtől behajtani, mert azt mondjuk a vevőnek, figyelj, azt mondja a vevőnek, arra, hogy nem tudtam, hogy itt volt egy hitel, és ez az ingatlan, egy fedezeti ingatlan volt. De ebben az esetben a férje ezt nem mondhatja, mert pontosan tudja, hogy itt vannak még kisebb sógornői, akiknek még lesznek igényeik. Oké, akkor a kérdés továbbra is az, hogy a férj a nő által behozott vagyon szempontjából vevőnek vagy örökösnek számít. Amelé a papel a ravel lávhányos alak ravén még ártei, azt mondta a papel a ravénak. Hát nem ez az, amiről Rave, bocsánat, amiről Ravin a levelében írt Izraelből, Babilóniába, ami így szólt, mi sem mész, vinni a halmanó, bászalmanaszain, halmanaszain, izzainis, vinni a haszal. A levél így szólt. Ha valaki meghal, és hátrahagy egy özvegyet, meg egy lányt, akkor halmanaszainis, izzainis, vinni a haszal, akkor az özvegye a hátrahagyott vagyomból kapja a tartásdíjat. Nisze szabálc, almenoszini zöjnös meni haszav, ahogyha közben megházasodik a lány, és elviszi a hozományt, akkor a maradékból az özvegy továbbra is megkapja a tartásdíjat. Mészalbász, mi van akkor, hogyha meghalt a lány, amerem Júdan, benne hajsz, és rábiá hajsz, mert ha nina ajdé, hajja májszív, amrú almenoszini zöjnös meni haszav. Tehát a következő a szituáció. Valaki meghal, és hátrahagy egy özvegyet, és egy örököst, ugye a lányt, a lányát, egyetlen lányát. Ugye azt kell érteni, hogy az özvegynek a státusza a következő. Az özvegy mindaddig, amíg a ketubáját nem érvényesíti, tehát a végkielégítését nem kapja meg, addig tartásdíjat kap az örökségből. Most ugye a helyzet az, hogy itt ugye van egy örökös, a lány. Oké, akkor az özvegy az örökségből kapja a tartásját, de a lány megházasodik, elviszi az örökséget, berakja ugye a férj kezelésébe. Oké, még mindig akkor az özvegy ebből kapja a tartásját, a vejétől. Mi van akkor, hogyha a lány meghal? Ugye a lány meghal, akkor a férje örökli. És ebben az esetben azt mondta a Rabbi Júda, hogy továbbra is az özvegy tőle a vejétől fogja kapni, a volt vejétől fogja kapni a tartásdíjat. Ia Márta Misleima, Jaires Háve Misu Mahi, Amnos, én izányos, hogy haszab. El Ia Márta Leke, Háve, Mány izányos, hogy haszab. Most ugye ebben a helyzetben is. Ha azt mondom, hogy a férj a nő által behozott hozomány tekintetében olyan, mintha egy örökös lenne, akkor értem, hogy az a kötelezettség, ami fennáll, az özvegy asszonnyal szemben, ami olyan, mint egy milválpe, egy szóbeli kölcsön kötelezettsége, akkor ennek a kötelezettségnek a kielégítését köteles megtenni a ráhagyott vagyomból. De hogyha azt mondanám, hogy a férj az egy vevőnek számít, akkor nem lenne világos, hogy ezt miért kell továbbra is teljesítenie. Ezért aztán most akkor végül is abban maradunk, hogy a férj valóban Jöjre sáve, a férj az valóban örökösnek számít, a feleségének a hozomány által hozott vagyona tekintetében, és nem vevőnek. Amarabája, illáv, de salak rávén, anulaja dinan. Azt mondta Rabája, várjunk csak. Tehát ez annyira egyszerű. Ha Rávin ezt nem írja meg ebben a híres levelében, akkor ezt nem tudtuk volna magunktól is. Ve hat nán élő hén se én hajzném be jajvel. Há be hajra, várj, édes az Isten. Ugye az ókor Izraelben volt egy szabály, ami úgy szólt, hogyha valaki eladott egy földet a családi hagyatékból, akkor minden 50. évben az a föld visszaszállt rá, vagy az ő örököseire. Ugye, hogy a kezdeti földosztással felosztott családokra felosztott föld ne vesszen el, igazából az ókori Tóra Izraelben nem lehetett földet eladni, csak hosszú távú bérletbe adni, maximum 49 évre. Minden 50. évben, a jóval évben a föld visszaszállt az eredeti tulajdonosára. Most mit tanulunk a Misnában? Hogy vannak kivételek, amikor a föld tulajdonjoga valakire szállt, és az nem száll vissza az eredeti tulajdonosra. Nem száll vissza az eredeti tulajdonosra a jóvélben. Mi az a két példa, amit erre mond? Az egyik az a elsőszülöttnek adott második adag, az is örökség, és nem száll vissza a közösbe az 50. évben, ugye értem szerint, hiszen ez nem egy eladás. És ugyanez a helyzet a férjel, aki megörökli a feleségének a vagyonát. Az sem eladás, ezért nem száll vissza a nő családjára, vagy a nő családjának a éppen aktuális örököseire az 50. évben. Mit látok ebből? Hogy egyértelmű, hogy a nő által behozott hozományi vagyon tekintetében a férj örökösnek számít, már nem számítana örökösnek, hanem bevőnek, az 50. évben igenis visszaszállna a vagyon a nőre, vagy a nő családjára. Amelé ravevást, de salláh, mi a dinan, ha amár, rabi jaiszi, berem chanina, be usrészki, na isa, se machra, me lőjk, be chai bájla, me isa bájla, me icmi ádra kuchasz. Oké, akkor eddig stimmel, ugye eddig végig arról azt bizonygattuk különböző helyekről, hogy a férj a feleség által a házasságba behozott vagyon tekintetében olyan, mint egy örökös, nem mint egy vevő. És erre különböző helyekről idéztük, például Rávinnak a előbb két bekezdés ezelőtti leveléből. De azt mondja Rave, hogy tulajdonképpen ez nem bizonyít semmit. Most, hogy megvan Rávin levele, még ez sem egy sziklaszilárd bizonyítéka annak, hogy a férj itt örökösnek számít, és nem bevőnek. Miért nem? Mert volt egy mondása Rabbi Jaiszi Baruch Haninának. USA-ban. USA az nem a United States of America, hanem USA az egy galileai város, az egyike azon helyeknek, ahova a Sanhedrin került, a legfelsőbb izraeli bíróság a szentély pusztulása után, el kellett, hogy meneküljön Jeruzsálemből, és településről településre vándorolta, és egyik állomás helye USA-ban volt. Na, és USA-ban úgy rendelkeztek a rabbik, hogy is sem makra, mint nixem, löj, bechai, bájra, vészabá, vészmi, adlakofusz. Kétfajta hozományi ingatlan van. A hozomány két részre osztjuk. Van nixe cöjnő bárzal, nixe melai. A nixe cöjnő bárzal azt jelenti, hogy a nő behozza, amit a... Még miért belemennénk a két fajtába, tisztázunk fel. Ha a férfi elválik a feleségétől, akkor a hozományként behozott dolgokat vissza kell, hogy adja a váláskor. Kérdés az, hogy mi módon kell visszaadnia. Az egyik variáció az az, a Nichlesz egy cönyű bárz, hogy megállapítunk egy árat. Mennyi az ára most ennek a lakásnak? 10 millió forint. Ha elválunk, akkor 10 millió forintot kell, hogy adja a férje a feleségét. Tehát lefixálják az árát. Ez mit mutat? Hogy tulajdonképpen az ingatlan, ez a hozományi ingatlan a férjévé lett a házasság pillanatában. Ő csak egyfajta kártérítést ad ennek a jegyében a válláskor. Van egy másik fajta hozományi ingatlan, ez a nichse meloik. Behozza a nő a lakást a hozományként a házasságba, és amikor elválnak, a férj magát a lakást kell, hogy visszaadja. Független attól, hogy mennyi az értéke. Tehát ha kevesebb az értéke, ha több az értéke, vagy magát a lakást, vagy a lakásnak az akkori értékét kell, hogy visszaadja. Ugye ez a gyengébb hozomány, mert itt úgy tűnik, hogy a férj olyasmi kicsit, mint egy haszonélvező a házasság idején, de nem valódi tulajdonos. Mindezek dacára, ha a nő meghal, akkor a férj megörökli mind a kétfajta hozományt. Oké. Bonyolódik a helyzet. Mi van akkor, hogyha a nő a házasság idején eladja ezt a második típusú hozományt? Ugye a nichse meloikot, aminek a férje a házasságuk idején csupán haszonélvezője. Mit mond a nő? Én eladom a tulajdonjogot, ugye erről beszéltünk korábban, hogy szét lehet választani a tulajdonjogot a haszonélvezeti jogtól, és ezt csinálja a nő, eladja a tulajdonjogot, és azt mondja, ha elváltunk, akkor majd te megkapod ezt az ingatlan. Ugye ez nem egy elegáns dolog. A kérdés az, mi van akkor, hogyha félrecsúszik a dolog, a nő eladja az ingatlannak a tulajdonjogát, majd meghal. Ugye itt a férj azt mondhatja, hogy ne arra húgyatok, a nő nem adta volna el, akkor ezt megörökölhettem volna. Igen, megörökölhetted volna, de valójában nem, mert most nem örököld meg, mert amikor a nő eladta, akkor te csak haszonélvező voltál. Mindenképpen a rabbik elrendelték, hogy a férj ebben az esetben is a vevőtől behajthatja az így eladott hozományi ingatlant a felesége halála után. Mit látunk ebből? Hogy itt mégis úgy tekintünk a férje, mint egy vevő. Tehát a férj a feleségének az ingatlanával kapcsolatban olyan, mint egy vevő, mint hogyha vevőként megszerezte volna már a házasság pillanatában, és ezért hajthatja be attól, akinek ez után a feleség így igazából jogtalanul eladta a halála előtt. Ez szemben megy azzal, amit eddig mondtunk, hogy a férj az örökösnek számít a felesége által hozományként behozott ingatlanok szempontjával. Elamarevási, bál savjúra bannunk, hogy leírás, vagy savjúra bannunk, hogy leikeják. Éhad a tavalé, avdulé. Ravási azt mondja, itt nincs egy definitív válasz. Nem az van, hogy a férj örökös, vagy a férj vevő. A férjet bizonyos esetekben úgy tekintették, mint egy örökös, bizonyos esetekben úgy tekintették, mint egy vevő. És mindenütt úgy jártak el, ahogy az a férj érdekét szolgálta. Gábi jövésebb mondani, hogy remények kérdés, és mi sem szédeli idej. Gábi, de remények észre, mert ha nincs, és remények mondani, hogy mi sem szédeli idej. Mindegyik esetben az ő érdekét nézték. Amikor arról szól, hogy vissza kell adja a jóvelben azt a földet, azt mondjuk, hogy nem. Miért? Mert olyan, mint egy örökös. Amikor arról van szó, hogy a nő eladta a hozományt az élete során, akkor olyannak számít, mint egy vevő. Be tudja hajtani attól, akinek eladta a feleség. Gábede Rávi, visum szédál, mondna se virabban a kérdés. Mi van Rávin esetével, ahol azt mondta, hogy az özvegy továbbra is kaphat, kell, hogy kapjon tartásdíjat a volt vejétől, abból a vagyonból, ami eredetileg az özvegy férjé volt, de a lányára maradt, a lánya pedig bevitte a házasságba, csak közben meghalt a lány. Nos, ott viszont az özvegy érdekét nézték, és ezért az özvegy folytatja a tartásdíj kapását a vagyomból. Algábedre bésbe hinnadikab szédül a kuha semmire a banan kellőke jár. Azt mondtam, hogy lányos, miért az özvegy érdekét nézzük? Miért a férj érdekét nézzük? Korábban, amikor a nő eladta az hozomány ingatlan, ott se a vevők érdekét néztük, a férj érdekét néztük. Haszem innú ipszedő napsej, kivendik a bál, lajjából élő mizban, mint azt mondja, abszett az összigábra. Szóval, ne, az egész más. Ott a nő eladta, az egy ilyen, eleve egy ilyen shady egy ilyen csúnya, szürke zónás ügylet volt. Ők pontosan tudták, hogy a nő férnél van, és igazából nem teljesen tiszta, hogy ő most eladja ezt az ingatlant, és mégis megvették. És ezért az ő kárukra döntünk az ügyben, és azt mondjuk, hogy a férj érdekeit helyezzük az ő érdekük felé. Itt, amikor az özvegyről van szó, a szegény özvegy nem tehet erről, ő ugye megházasodott, és neki kell, utána férje meghalt, megözvegyült, ő kell, hogy tartásdíjat kapjon. És most az, hogy ez a lányánál van, hogy a lánya hozzáment valaki, az akkor a nejénél van, akkor meghalt a lánya, ez mindenképpen még mindig az ő érdekét kell, hogy nézzük. Hadranach és ne halin, hadranach és ne halin, hadranach és noj halin. Na, akkor a 9-es fejezethez érkeztünk, 8-as fejezetet ezzel befejeztük, és folytatjuk egy kicsit ahhoz hasonló témával, amit eddig taglaltunk. Mi sem jész, vagy niák banim, 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 bársának haszim, rubim, banim, banim, jössöm, banim, zainu. Ha valaki hagy maga után fiúkat is, lányokat is, akkor ha sok vagyont hagyott maga után, akkor nincs semmi gond, a fiúk megkapják az örökséget, a lányok pedig kapnak tartást, amíg meg nem házasodnak. De haszim után, hogy banim, zainu, banim, salalapszakim, ha viszont nincs elég vagyom, nincs elég örökség, akkor a lányok elsőbbséget élveznek. A lányok kell, hogy kapjanak tartásdíjat, amíg meg nem házasodnak, a fiúk pedig menjenek kéregetni a megélhetésükért. Átban, hogy mert bisvésen nincs zakarif szatti, azt mondta rád, hogy na, azért, mert én fiú vagyok, járjak rosszul, hogy mit értett ezzel a terem, hogy vissza fogunk térni, amarább engem lélt, rélni az ivre átban, azt mondta rád, engem lélt, én tudok azonosulni azzal, amit átban mondott. Oké. Okay. Első kérdésünk a Mishnával kapcsolatban az lesz, Kama Merubim. Mit jelent az, hogyha sok vagyon maradt, akkor mindenki megvan, ők kaphatnak örökséget, ők kaphat tartásdíjat, a lányok kaphatnak tartásdíjat. Mi az, hogy sok? Amerődöm Ráv, de is ízai, mert heme élve élős néma szörkhaides. Ráv azt mondta, hogy szerintem a sok az annyi, amennyiből 12 hónapon keresztül a fiúk és a lányok is meg tudnának élni. Kemiszek a Mishmuel, amely Zudévre, amikem lébe Revi, ával hami emlünk ide, és zöjnöm, nem élve, élő, átsívag. Ezt elmeséltem Shmuelnak, és Shmuel azt mondta, igazad van, ez a 12 hónap, ez volt rá, amikem lébe véleménye, de a bölcsek azt mondták, hogy a sok az annyi, amennyi elég lenne ahhoz, hogy a teljes csapat megéljen belőle egész addig, amíg a lányok nagykorúakká nem válnak. Tehát sokkal több. Itt már nem így, ki azt mondja, hogy Amarabi Yehanan, Amri La, Amarabi Barchana, Amarabi Yehanan. Egy másik mondásban ugye úgy szerepel, hogy Rabbi Yehanan a következőt mondta. Kolsi zöjnöm élvél átsivigró helyem Rubin, vachasz mi kán, hár élő motin. Hogy ugyanezt, hogyha mindaddig, amíg olyan sok a vagyon, hogy a lányok meg, hogy olyan sok a vagyon, hogy mindannyian meg tudnának belőle élni, addig, amíg a lányok nagykorúakká nem válnak, akkor az soknak számít, és akkor az azt jelenti, hogy a fiúk feloszthatják a maguk részét, és maradékban a lányok megélhetnek. Ha ennél kevesebb van, akkor nem osztják föl, hanem csak a lányok tartásdíját fizetjük ebből, a fiúk pedig mehetnek kéregetni. Most itt ugye különben, én az előbb azt mondtam, hogy a lányoknak addig kell tartásdíját fizetni, amíg meg nem házasodnak, itt pedig úgy hivatkozik, hogy amíg meg nem nőnek, vagy nagykorúakával nem lesznek. Valóban ezt majd holnap látni fogjuk, hogy ebben van nézeteltérés, hogy akkor pontosan meddig kell tartásdíjat fizetni a lányoknak. De ezt már a holnapi napra fogjuk hagyni. Mi pedig köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk a tanulást. Addig is kívánunk mindenkinek minden jót, egy csodálatos vasárnap estét, a legeslegjobbakat, viszontlátásra, viszont.